Ma este, 7:30 után a Kossuth Rádióban. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
És a Szegen vagyunk az Aroma Farmon. Jó napot kívánok! Korábban már jártunk itt, akkor a kertet néztük meg, most pedig éppen egy szituációba csöppenünk, mert hogy a mi két vendéglátónk, Molnár Katalin, aki az Aroma Farm alapítója, illetve Csorbainé dr. Gogán Andrea, aki besegít neki, és ő maga egyébként szarvasgomba szakértő, erre majd ki fogunk térni, már valamilyen lepárlónak az összeépítésén dolgoznak, de most ezt úgy kell elképzelni, alul egy nagyon nagy üst, és felette egy szűkülő cső, amit most Andrea összeteker egy ilyen, hát olyasfajta csővel, mint amit a pálinka főzőn látunk. Na, miről maradtam le, Andrea, amíg ezt itt összetekerte?
Igazából ez egy pálinka főző.
Legjobb helyen vagyunk.
Igen. De mi nem használjuk pálinka főzésre.
Kevésbé jó helyen vagyunk, igen.
De sokkal jobb dolgot csinálunk belőle, vagy sokkal jobb dolgot csinálunk vele. Gyógynövényeket párlunk le. A lényeg az az, hogy itt van egy víztartály.
Alul?
Igen, vizet rakunk bele, alá gyújtunk, ez egy kolumna, vagyis torony.
Olyan, mint egy kémény, igen.
Pontosan egy kémény, ebbe rakjuk bele a gyógynövény hajtásokat, virágokat, leveleket. Alulról melegítjük, lecsapódik a vízgőz.
Ott szűk ugye, a tölcsérben.
Igen, szűk, igen, és tulajdonképpen maga a forró víz, az kivonatolja, és magával viszi az illóanyagokat. Végig jön a csövön, itt teljesen jó, hogy rádióban vagyunk, és nem mutatom, de nem látszik. Végig jön
kanyarodik a cső, utána pedig cső.
Igen,
örvénylik.
Egy spirál, igen, egy spirálba, ez pedig egy hűtő.
Amibe belemegy maga a cső a spirál
igen,
részén.
Igen, de ugye maga a vízgőz, az nem érintkezik a hűtővízzel, hanem az, miután végigfutott itt ezeken a kanyargó csöveken,
igen.
Lehűl, és megérkezik egy üvegbe, és tulajdonképpen ez maga az úgynevezett aromavíz, vagyis az a víz, amit lepárolunk a gyógynövényből. Így kell ezt elképzelni.
Folytassuk ezt a gondolatmenetet Molnár Katalinnal, aki ugye, mint mondtam, az Aroma Farm tulajdonosa. Jó, megérkezik az aromavíz. Mire használjuk azt utána?
Az aromavízben vannak vízoldékony vegyületek és zsíroldékony vegyületek. Ha ügyesen tudtuk hűteni, akkor szét fog válni az olajos fázis, tehát az olaj úszni fog a vízen, és alatta pedig ott lesz a gyönyörű szép aromavízünk. Ezt egy egyszerű kis technikával ketté fogjuk választani. Hogyha valaki otthon szeretne vele kísérletezni, egy kisebb aromatoronnyal, pici pipettával, vagy egy kis fecskendővel le tudja választani az illóolajat a víztől. Itt a hozam vagy a fő termék az aromavíz lesz. Itt látható egy, nem látják sajnos a hallgatók.
Már bepalackozva egy 5 literes üvegben.
És rajta úszik egy kis maradvány olaj, ami a tartósításáért fog felelni az aromavíznek.
Tényleg egy ilyen gyűrű van rajta a tetején.
Igen, és hogyha megemelem, akkor azért szabad szemmel csak annyit látunk, hogy opálos.
Így van.
Tehát nem víztiszta, ez az opálossága, az pedig, ha szándékunk az, hogy egy gazdag aromavízünk legyen, akkor úgy fogjuk kitermelni, hogy kémiai kötésben benne maradjon az aromavízben, gazdagítva azt az olajos fázis gyógy alkatrészeivel is. Aromavízet szinte bármiből nyerhetünk, sokkal békésebb, egyszerűbb felhasználási mód, mint a potens, erős hatású olaj, könnyebb beledolgozni, viszont sokkal tartós, mint hogyha egy főzetet, forrászatot készítenénk a növényből, mert ezek a minőségüket a palacban megőrizhetik akár egy-két évig is.
Ezt az előző részben már elmondtuk, de rövid ismétlés, hogy ugye tanult biológiát, kémiát, és 10 évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni életvitelszerűen vagy professzionálisan a gyógynövényekkel, és ezt a kettőt ötvözi, és oké, megvan utána egy ilyen aromavíz, de azt hogyan tudjuk felhasználni, mire jó az az embernek?
Az aromavizeket legegyszerű, vagy leggyakrabban élelmiszereink gazdagításához használhatjuk fel, tehát egyszerűen a főzéshez, konyhai körülmények között. Például akarunk készíteni egy levendula szörpöt, például a levendulát erre használhatjuk, de akár citromfűvel főzhetünk meg egy rizst, és nagyon kellemes lesz neki.
És most kapok egy kis életmintát, de hát ez így még nagyon tömény ebben a formában, nem?
Igen, de hát a rizsfőzéshez csak a vízhez csak adjuk egy hozzá, mint egy kis fűszer, tehát növeli az élvezeti értékét, illetve képzeljük el, hogy valamiért valakinek nincsen étvágya, akkor egy picit nem csak a színekkel, formákkal, hanem ízekkel, illatokkal is játszhatunk, hogy meghozzuk annak az embernek az étvágyát, legyen kedve táplálkozni. De az aromavizek ettől sokkal, de sokkal gazdagabb módon felhasználhatóak, főzhetünk belőle szappant, akkor különösen kell figyelnünk arra, hogy jó gazdag maradjon olajban, hiszen egy kézi szappannak mindig az a szándéka, hogy illatos legyen, gyógyhatású legyen, otthon is el lehessen készíteni. Felhasználhatjuk fürdésekhez, borogatásokhoz, illetve krémeknek a készítéséhez.
Andrea elméletileg készít szappant, ugye?
Igen, ez egy nagyon szuper hobbi, nagyon szeretem. Akkor vált ez érdekessé nekem, amikor gyerekeim születtek, és szerettem volna valamilyen natur kozmetikummal ápolni a bőrüket, és nem a boltban kapható babafürdetőket használni. És akkor elmentem egy ilyen szappankészítő tanfolyamra, és ott ismertem meg. Ma már szappant gyártok, testápolókat, dezodorokat, samponokat, ilyesmiket. És ez egy nagyon egyszerű dolog. Katának az aromavizeit, illetve a saját aromavizeimet használom föl. Én is otthon kimegyek a kertbe, leszedem a gyógynövényeket, lepárlom, és azzal az aromavízzel készítem el a szappant, vagy a testápolót.
Most az a helyzet, hogy Andrea engem bizonyos szempontból a gyerekkori önmagamra emlékeztet, mert én ültem így a sütő előtt karácsony tájékán, amikor néztem, hogy anyukám beigli hogyan készülnek el, mint amilyen gondossággal Andrea azt figyelte, hogy mi történik a lepárlóban, mert én nagyon néztem. Mit nézem?
Azt néztem, hogy felengedtem a hűtővizet, és ilyenkor egyensúlyban kell lenni. Ugye igazából egy sima akvárium szivattyú van itt a egész szerkezet mögött egy hordóban.
Az az, aminek halljuk a bugyogását?
Igen, igen. És az a lényeg, hogy ez fölnyomja a vizet a hűtőbe, és utána a hűtő felső részén található egy luk, ami visszacsurog a forró víz. Ugye ez nagyon egyszerűen működik, felül van mindig a meleg víz.
Körbeforgatja,
igen. És azt néztem, ezt jól kell beállítani, hogy amit föltol,
utána szinte maradjon.
Igen, hogy nehogy túlfolyjon. És ezért figyeltem, de nagyon szépen most már nem változik a szintje, úgyhogy ez itt nagyon jó lesz. Közben elkezdett egyébként forni, hallatszik egy kicsit a
hát megérződik a melege.
Igen. Igen. Úgyhogy lassan el fog indulni a lepárlás. Ez azért még egy jó pár percet igénybe fog venni, de majd látni fogjuk. Egyrészt itt elkezd majd gőzölögni egy kicsit a víz, és a hűtőből kiinduló csövön pedig meg fognak jelenni az első aromavízcseppek.
Amíg ez megtörténik, tisztázzunk alapfogalmakat, Katta. Mi a különbség az illóolaj, macerátum, abszolút aromavíz, stb. Között? Menjünk akkor ezeken így végig egyesével, és akkor kezdjük az illóolajjal, talán az a legközismertebb.
Maga kivonási eljárások, a különbözőségek. A növények mindig ugyanazok, tehát bármi, amiben van zsíros vegyület, abból tudunk készíteni illóolajat. Az, hogy mekkora hozam lesz benne, na az már majd növénytől fog függni. Például egy bodzában 300 századnyi illóolaj tartalom, ez hihetetlenül kevés, azt nem fogjuk tudni. És megjelent az első aromavíz csepp közben az üvegedényünkbe.
Lehet hallani,
hogy kotyog most már. Hát ez egy születésnek a pillanata, amit most látunk. Ugye egy növény életét adta, hogy egy másik minőségben ismét találkozhassunk vele. Csodálatos dolog ez. De hát az illóolajokat klasszikus módon vízgőzdesztillációval, iparilag gőzdesztilláció hova választják el. Andrea elmondta a menetét. Nem csak így juthatunk hozzá, hanem ennek már egy ősebb módszere az az abszolútoknak a készítése. Tehát eredendően az abszolút gyártás az egy teljesen kézi munka. Nagyon törékeny növényi részeket óvatosan begyűjtötték, általában egy üveg táblaszerűségre állati zsíradékot tettek, arra a zsírra felfektették, és a zsírba beoldódott a zsíroldékon hatóanyag, aztán azt a zsírt összegyűjtötték, és elválasztották az értékes, például egy rózsa abszolútot a kioldó zsíradéktól. Ez már egyfajta maceráció, és az a maceráció, amit bárki meg tud odahaza is csinálni, hogyha kedvet érez hozzá, az pedig egy egyszerű növényi prés olajból, akár egy napraforgó olajra is gondolok, például Orbánc füvet naposztatásos eljárással ki tudja macerálni belőle a hatóanyagot.
Újabb üveg kerül elő, piros színű Orbánc fővagykülődik benne. Igen.
Gyönyörű a színe, de tovább tudunk menni, akár viaszokba is kinyerhetünk, már az egy kicsit exkluzívabb, és egy több időt és energiát igényel tőlünk, de ez például jobb a viaszba, közkedvelt szobanövény, az aloe vera lett kimacerálva, aminek csak az a titka, hogy soha nem frissen, mindig meg kell szárítanunk a növényt, mert ki fog majd futni.
Beforgatom ebbe a beszélgetésbe Kis Noémit is, aki egyetemi hallgató, és ugye állattenyésztést tanul, és azt mondták, hogy bögölycsípéseket is sikerült valahogy meggyógyítani az állatokon, tehát már ott tartunk, hogy nem csak embereken használhatóak ezek a különböző gyógynövénykivonatok, hanem az állatokon is. Mi a történet?
Azért többnyire tudjuk, hogy ami emberen használható, vagy állaton használható, az oda-vissza működik. Aki vidéki, az tudja, hogy kettő dologgal szoktunk fertőtleníteni, ecettel és pálinkával. Itt most az ecetet vesszük gorcső alá, pontos azért, hogy gyümölcsből legyen az ecet, és itt most egy olyan kivonatot látunk, amiben babérlevél van belerakva.
Szúszkál az alján, igen.
Igen.
Miért és kell ez... a babérlevél, Kata?
Nagyon jó ödéma kezelőszer, és állatok, hogyha lenyalják ezt a ecetes kivonatot, akkor semmi bajuk nem lesz, tehát kívülről-belülről fogja őket gyógyítani. Maga az almaecet is egy házi almaecet, ez speciál, ami most Noémi kezében van, ez egy málna ecet, mert minden gyümölcsből tudunk ecetet készíteni, és bármilyen növényt ki tudunk kivonatolni ecetben. Itt a babér az azért jó, mert a bögöny mindent megrág, olyan szájszervet képzeljünk el, ami a szarvasmarha vastag bőrét is képes átszakítani, tehát hogy kellett egy széles spektrumú, minél több mindenre fertőtlenítő hatású szert kapjunk, azért került bele babér, de egy egyszerű szúnyogcsípést is nagyon-nagyon gyorsan tud enyhíteni. Mi most egy farmon élünk, ahol mindenhol darasak vannak, úgyhogy Noémi tudja, megfogja a levendulát aratáskor, akkor biztos, hogy lesz benne minimum egyikbe legalább egy darab papírdarás fészek, és akkor bizony gyors segítség hamar, pár percen belül jön az enyhülés, nem lesz óriási duzzanat, mehet tovább a munka.
Noémi, így volt?
Ezt meg tudom erősíteni. Rettentő, amikor ilyen bedagadt kézzel folytatnád a munkát. Egy hideg ecetes borogatás mindig jót tesz.
Vissza akkor a tehenekre, tehát akkor ők ugyanígy megkapták ezt a borogatást, és akkor onnantól ez gyógyul magától?
Igazából itt már végzi a dolgát az ecet, és ahogy mondta Kata is, hogy lenyalhatják, nem okoz problémát.
Most az a helyzet, hogy ez a műfaj kicsit ilyen színpadi műfaj, tehát hogy amennyiben a pisztoly ott van az asztalon, akkor az előbb-utóbb el fog sülni, így tehát, hogyha Katának a lánya Hajdú Mérjam megjelenik a színen, akkor őt be kell vonni a beszélgetésbe. Mérjam, az, amit az anyukája csinál, annak az áldásos tevékenységét bármilyen módon alkalmazta magán, megelőzésben, gyógyításban, bárhogyan?
Természetesen minden formában alkalmazzuk, legfőképpen a lovaknál, mert nagyon szeretem a lovakat, nálunk vannak a szomszédban, és különböző gyulladásos folyamatoknál azért már kevertünk keveréket nekik, hogy jobban legyen ment a pocakja, és akkor arra a kurkumaolaj, meg különböző gyulladáscsökkentőek. Én pedig kürös vagyok, a munkámban is szoktam használni, legfőképpen masszázsoknál, tehát hogy vérbőség fokozása.
De várjon, pedig körnél ugyanúgy a kurkumát?
Nem.
Ha nem? Na jöjjön, Kata, jöjjön, segítsen be. Mit ajánl a lánynak pedig körre?
Az előbb említett például a babér kiváló, az olasz szalmagyopár, egy nagyon jó ödémátlanító. Igen. Ugye a Mérjam, akikkel foglalkozik, általában idősebb emberek, már egy kicsit gyengébb a vénáskeringés, megjelenik a lábon az ödéma, tud fájni egy bedagadt boka, és akkor a finishben, a végén, a pedikűr lábápolás után érdemes ezeket a növényi kivonatokat bevetni. Mérjam nagyon szereti, ő szokott azért arra figyelni, hogy ne csak gyógyhatása legyen, hanem finom illata, ami szerintem rettenetesen fontos.
Igen, mert az én vendégeimnek fontos, mert nem szeretik a büdös illatokat, és a legtöbb gyógynövénynek azért, hogyha összekeverem, van egy...
kellemetlen szaga.
Nem, egy illata, ami nem mindenkinek ugyanolyan. Tehát akinek egy illat büdös, a másiknak az nagyon finom lesz. Tehát, hogy erre kell figyelni, hogy amikor kikeverek valamit, ami szerintem jó, és neki kell, mint gyógyhatású, akkor arra azt mondja, hogy tegyél még bele valamit, mert az azért már ez túlzás, tehát ezt már nem bírom. És akkor arra szoktunk még valami plusz illóolajat belerakni, aminek kellemes az illata, tehát geránium, rózsa, ilyesmi.
Na Mérjam, csak hogy tudja, ezt az előző részben megbeszéltük az anyukájával, hogy az aromaterápia nem az orvostudománynak az alternatívája, de pont ebből adódik a kérdés. Hogy amikor beül ide valaki bármilyen lábápolásra, és akkor azt mondja, hogy na akkor hozok egy kis, mi volt az a nagyon hosszú nevű növény, amit mondott Kata?
Nem tudom, melyikre gondol.
Amire bólogatott.
Olasz szalmagyopárra,
akkor én most kezelném az illető lábát, akkor hogy reagálnak rá?
Hát csak pislognak általában, mint halasz. Hatyorban nem nagyon szokták érteni, hogy megzavarodnak tőle, de azért benne vannak az újdonságokba. Kérdezik, mire jó, mire való, meg tudom enni, inni, ezt tudom-e máshova is kenni, másra is jó-e, tehát hogy azért nagyon be szoktak lendülni, amikor tudják, hogy ezeknek megvan a megfelelő gyógyító hatása is, amellett, hogy jó illata van.
Egyébként akkor most a Mérjam hogyan feldobott egy labdát, aztán meg tudom enni, mert hogy vannak ezek az ételparfümök is, amivel Kata foglalkozik, az mire szolgál az ételparfüm?
Az ételparfümnek nem csak az a célja, hogy ehető, de az egy nagyon fontos háttérinformáció, hanem valamilyen menűsor, valamilyen élelmiszernek valamilyen különleges illata van, amit felszeretne a séf úr erősíteni, vagy egy cukrász egy süteményen hangsúlyozni. Alá tudunk maszkolni, ki tudjuk emelni, mint egy csokor virágból, hogy legyen egy fő virág, az legyen maga az étel, de alatta egy gyönyörűen meg tudjuk kötni az illat a csokrát, hogy hozza mindenki számára ugyanazt az extra exkluzív érzést, aki azokat elfogyasztja. Nagyon fontos ezeknél, hogy valóban ehetőek legyenek, ne okozzon semmilyen problémát. Én csak növényi kivonatokkal foglalkozom, szerintem eléggé finomakat tudok keverni.
Honnan válik el mondjuk az illóolaj a parfümtől? Meg lehet ezt különböztetni?
Tulajdonképpen igenis és nem is. Én, mint magánember, számomra az a parfüm, az az illatosító anyag, amit használok, az lehet egy ruhába zárt szárítmány, tehát hogy összekevert rózsaszirmok, beteszem a ruhák közé, egy kis levendulával átveszik a pamut ruháim, igen, és akkor illatozom benne, az is már egy parfüm, vagy pedig az előbb említett fazékba megfőzöm a rózsaszirmot, a fedőbe felfogom, és akkor lesz egy aroma vizem, ami nagyon kellemes, nagyon illatos, az már egy testpermet. Onnan elmehetek odáig, hogy vásárolok egy lepárló tornyos pálinkafőzőt, előállítok valamennyi illóolajat, és az illóolajoknak a megfelelő keverékében, ami számomra tetszik, vagy követek egy illatmintát, tovább hígítom majd, akár olajjal, az a legszebb szerintem, akár egy viasszal, és akkor krémparfüm lesz belőle, akár alkohollal, és akkor már közelítek a ma piacon megkapható parfümök irányába, vagy azt mondom, hogy ezt kitanulom, elmegyek Franciaországba, megtanulom a parfümmesterséget, és abszolútokkal fogok majd foglalkozni, amik egy másik kategóriája az illatoknak, ott nem csak a gyógy hatások, hanem az illat kompozíciók összetétele lesz majd fontos, hiszen azért egy hínár kivonat, az így önmagában én azt gondolom, hogy nem...
Várjál, most ez tényleg létezik?
Igen.
Van hínár kivonat? Nézzük a hínár kivonatot, mert megőrülök, komolyan mondom. Hínár kivonat, azért vannak dolgok, amire nem számítok egy riport során, ez többek között olyan...
Ez például egy széna, ez egy hínár.
Hínár kivonat, na tessék, elkezdünk hínát szagolgatni.
És akkor egy kis tengerillatot fogunk kivezni, büdös hal.
Tó, tehát ez a tenger azért sós, tehát hogy nekem az kellemesebb, de...
Sós ez, itt töményen, én szerintem ezek az abszolútumok nagyon erősek, nagy hatások, nem feltétlenül kellemesek.
Na nézzük a szénát, kíváncsi vagyok. Szénát. Hát azért ez barátibb, mint a hínár volt, legalábbis nekem. Juci, neked?
Jaj, ez nagyon széna. A hínár az egy kicsit ilyen mocsárszagú volt.
Igen. Mosattabb volt egy fokkal, de ez jó.
De egy férfi parfümben egy hínár teljesen rendjén való, akár egy uniszexben is. Nem tudom, hogy ismerik-e a hallgatók is, ez a sós karamella.
Ne, persze. Igen?
Tehát, hogy amikor egy illatban is visszaköszön egy kis sósság, az fokozni fogja az alatta lévő édességet.
Na most akkor tekerjük ezt az egészet a maximumra. Dolgozott együtt a debreceni virágkarneválon, és ott is egy ilyen illatnak a megtervezése volt a cél, vagy a folyamatnak a végeredménye, de az talán a legnagyobb projekt, amin idáig dolgozott, ahogy az előbbiekben is elmondtam, közben igazít egyet a lepárláson, vissza a debreceni virágkarneválhoz. Mi volt ott a feladat?
Ez egy szép hagyományokkal rendelkező ünnepség, ahol a városnak a nagy cégei kiállítanak egy-egy virágkocsit, amiket élő virágokkal díszítenek fel, valamilyen téma az minden évben más lesz, és ezt kellett egy ilyen virágkocsit illatossá tenni. Igazodni kellett ahhoz, hogy az autón megjelenő téma, az az illatban valahogyan visszaköszönjön. De ezt úgy, hogy azért a debreceni virágkarneválon 200 000 ember volt látogató, maga, ahol az autók ki voltak állítva, ott is több 10 000 ember megfordult, babakocsiba csecsemő, áldott állapotban lévő asszony, idős hajlott korú emberek, ki tudja, hogy mire érzékenyek. Ilyet még nem csinált tudomásom szerint a világban magába senki, hogy egy ekkora tömegrendezvényen eredeti növényi kivonatokból állítson össze egy illatkompozíciót, és egyetlen egy allergiás reakció jelentéséről sem tudunk. Tehát, hogy nagyon nagy szakmai visszhangja volt. Kérdezkedtem, hogy tetszik az illat, és nagyon-nagyon jók voltak a visszajelzések. Nem futnék neki, szerintem még egy pár évet hagynék magamnak, hogy újból megcsináljam ezt, de jellemző volt, hogy egy nagy nemzetközi összefogás eredménye volt, ugye itt mindenki artizán lepárló, ez azt jelenti, hogy önmagunk örömére artizánkodunk, és egy ilyen társam világ másik végén írta neki, hogy úristen, keresek egy illatot, és akkor mondta, hogy az ő narancs ültetvényén ezt meg fogja nekem csinálni, és így történt, hogy félig érettet leszették, lepárolta, futára feladta, és én pedig hozzá tudtam tenni ez a keverékhez.
És közben Csorbainé Gógán Andrea meghozza nekünk azt a párlatot, amin idáig dolgoztak. Hú, na ez aztán intenzív. Na most Kata, hogyha ránézem a már oly sokszor emlegetett szerkesztőmre Gergő Juditra, aki olyan lelkesen videózik, miközben ez a lepárlás működik, ha neki ehhez kedve van, de nincs otthon ilyen pálinka főzője, vagy ilyen lepárlója, meg tudja csinálni, vagy meg tudja neki tanítani?
Bárkit meg tudok tanítani, bármire, mert kis túlzással. Egy kukta is tud megoldás lenni.
Júci, jó hírem van.
Ez egy rettenetesen egyszerű elv, amin kivonatolunk. Tehát, hogy legősibb technika tényleg otthon is meg lehet csinálni. Megfordított fazék, le van hűtve, kisebb a fedő, mint a fazek. Leteszek két fakanalat, és lehűtött fedőt ráteszem, fel fog jönni mellette a gőz, és a hidegbe le fog csapódni, és a kis fedőmnek a közepén ott lesz az aromavizem. Nem szabad ezektől megriadni. Természetesen az, hogy játszunk, hogy élvezzük a természet adományainak a feldolgozását, ahhoz nincs szükség egyetemi diplomára. Bátorság kell, kíváncsiság kell, kreativitás kell, egy pici szabadidő, és egy rettenetes jó móka kezdődik el vele.
Jönnek tanoncok, hogy ők ezt szeretnék megtanulni?
Természetesen van, akiket támogatok ezen a rögös úton, hogyha ezzel akarnak foglalkozni, de hozzáteszem, hogy minden lepárló mesternek megvan a saját egyedi technikája. Ugyanúgy, ahogyan egy parfümőr nem adja ki minden titkát, ugyanúgy egy lepárló mester sem fog megosztani minden tudást, de a tanonc az képes rá, hogy hosszú évek alatt, megtapasztalása alatt túlszárnyaljon a mesterén, és ez a jó benne, és ez a tanításban ez a legjobb, amikor olyanokat készítenek, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy úristen, de gyönyörű.
Katának van egy ilyen mottoja, ami szerint a modern ember gyakran azt hiszi, hogy ő tanítja a természetet. A farmon töltött évek alatt viszont rájött arra, hogy a természet tanít bennünket. Mire?
Hogy hogyan maradjunk jól létben. Ezt lehet.